Szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki eljött erre a mai alkalomra. Egy igét választottam, a mai naphoz illő igét, a Máté Evangélium a 27. fejezetéből. Máté Evangélium a 27. fejezetéből nyissuk ki a Bibliát, és a 27. versről fogom majd Isten igéjét olvasni. Máté Evangélium a 27. fejezet, 27. versétől olvasom az igét. Akkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot. És levetkeztetvén őt bíborpalástot adának rá. És tövisből fonott koronát tűnek a fejére, és nátszálat a jobb kezébe. És térdet hajtva előtte csúfolják őt. Mondván, üdvözd légy zsidóknak királya! És amikor megköbdösék őt, elverik a nátszálat, és a fejéhez veresik vala. És miután megcsúfolták, levették róla a palástot, és az ő maga ruháiba öltöztették, és elvigyék, hogy megfeszítsék őt. Kifelé menve pedig találkozának egy cirénei emberrel, akit Simonnak hívnak, ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét. És mikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz koponya helyének nevezének, méreggel megelegyített ecetet adának neki inni, és megízlelvén nem akar inni. Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetének, hogy beteljék a próféta mondása. Megosztozának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetettek. S leülvén ott őrzik vala őt. És feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, odaírván, ez Jézus, a zsidó királya. Akkor megfeszítének vele együtt két laptot, egyik jobb kéz felől, és a másik a bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazák vala őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondván, te ki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal, és vénekkel egyetemben ezt mondják, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítének meg, a latrok is ugyanazt hányják a szemére. 6 órától kezdve pedig sötétség lőn, mint az egész földön 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy felszólal kiállta Jézus mondván. Éli, éli, láma sabachthani. Azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallák, mondának, illést hívja ezt. És egy közülük azonnal odafutamodván, egy szivacsot vőn és megtöltvén ecettel, és egy nátszára tűzvén inni állt vala neki. Többiek pedig ezt mondják, hagyd el, lássuk eljöve illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy felszóval kiáltva kiadá lelkét. És imé a templom kárpítja, fölétől aljáig ketté hasadt. És a föld megindult, és a kősziklák megrepedezének. Eddig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy olvashatunk a te halálodról. Köszönjük, hogy az igében meg lett örökítve mindaz, ami a számunkra fontos. Köszönjük, hogy te adsz világosságot is, hogy megértsük a te igédet. Kérlek, add azt most nekünk. Add, hogy amit most fontos a számunkra, azt eljusson a szívünkig. Segíts nekem is, Uram, ebben a szolgálatban. Amen. Méltó ez a nap arra, hogy megemlékezzünk Jézusnak a haláláról. Méltó ez a nap arra, hisz ahogy Laci is kezdte, ez egy munkaszüneti nappá vált, de ettől függetlenül is méltó ez a nap arra, hogy az egész kereszténység úgymond megemlékezzen erről a napról, ünnepelje azt, megemlékezzen Jézus haláláról. És ahogy gondolkodtam erről az eseményről, ami annyira nagy jelentőségű, az egész világegyetem számára, a teremtett világ számára, számunkra is. Ugye az jutott eszembe, hogy ez egy olyan esemény, ami időn túli. Időn túli esemény. Ennek az eseménynek a hatása, Jézus Krisztus halálának a hatása, az ő áldozata, az időtől független esemény. Az egy időtől független esemény. Ami a múltba történt, és látjuk a múltban Istennek a kegyelmét, az mind azért történhetett meg, mert Jézus Krisztusnak volt egy tökéletes áldozata. Egy tökéletes áldozata volt, amivel minden bűnnek a büntetését magára vette, minden bűnt felvállalt, és ez érvényes a múltra is, érvényes volt a következő világkorszakokra is, amiben most is benne vagyunk, és még a következendőkre is. Olyan nagy jelentőségű ez az esemény, hogy világkorszakokon át van hatása. Világkorszakokon át szemléli Isten ezt az eseményt. Isten ugyanis idő fölött álló. Ő mindent egyszerre lát. És olyan nagy ennek a jelentősége ennek az eseménynek, hogy mindig ott volt Isten előtt. Amikor az emberrel valami dolga volt, amikor az emberre nézett, amikor vezette az embert, ahogy látta, hogy miket cselekszik az ember a népével kapcsolatban, a mostani korban az velünk kapcsolatban. Mindig a kereszt van ő előtte, hogy az én fiam minden bűnükért meghalt. Ha nem így lenne, már nem élnék. Már nem lenne ember. Hát az első bűnesetnél Isten mondhatta volna azt, hogy na hát kezdjük újra az egészet. Amikor Ádám és Éva vétkezett, mondhatta volna Isten azt, hogy hát teremtek egy új földet, teremtek új ember, és nem ez történt, hanem ő már előre tekintett, hogy vétkezett Ádám és Éva, de az ő bűnükért is valaki meg fog majd halni időben, de ő tudta, hogy az ő bűnükért is meghal Jézus Krisztus. És amikor az Ószövetséget tekintjük, ami mindez, ami ez az esemény előtt történt, mindig láthatjuk Istennek azt a kegyelmét, azt a szeretetét, ami nem úgy bánik az Ószövetség emberrel, az Ószövetségben élő emberek, ahogy megérdemel. Mindenütt látható, végigvonul a világkorszakokon át Istennek a szeretete, Istennek a kegyelme. Mert mindig Jézus áldozatára tekintett. És a legegyszerűbb dolog, amiben ezt láthatjuk, akár az áldozatokban. Minden áldozat, amit vittek a zsidók, az mind azért volt elfogadva, és azért tekintett arra az áldozatra, mert volt egy tökéletes áldozat. Volt egy tökéletes áldozat Jézus Krisztus. Úgy történtek ezek az áldozatok, ugye, hogy rárakták a állatra a kezüket, megvallották a bűneiket, aki azt az áldozatot vitte az Ószövetségbe, és utána meg kellett halni annak az áldozatnak, és a vérét ráfolyatták az áldozati oltára. Tehát ez is mind egy előképe volt a Jézus Krisztus halálának. De sorolni lehetne a történelemben azokat az eseményeket, amiben meglátható Istennek a kegyelme, ami mind azért történhetett meg, mert Jézus meghalt. És én szeretnék most kicsit így visszanyúlni a ige hirdetésem elején ebbe a ószövetségi korba, és két példát mondani ebből. Már a kegyelem, ugye mondtam, hogy megjelent Ádámnál és Évánál. Amikor nem haltak meg testileg, bár a lelkük elhalt, vagyis a szellemük, az a kapcsolat, az a bensőséges viszony, ami az atyával volt, az megszűnt a bűn miatt, de nem törölte el őket az Úr. Kezdett egy újat. Vagyis nem kezdett egy újat, hanem velük ment tovább. A második ilyen esemény, amit úgy fel szeretnék hozni, a Noé-nak a példája. Noé idejében az a világ annyira romlottá vált, annyira sötétté vált, hogy Isten ítéletet kellett, hogy mondjon rá. Az 1 Mózes 6-ban ezt olvashatjuk. És látta az Úr, hogy megsokasul az ember gonoszsága a földön, és hogy a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbánta azért az Úr, hogy teremtett embert a földön, és bánkódik az ő szívében. Isten igazságosságát, tökéletességét mindig sérti a bűn. Mindig Isten ellen lázad az ember, amikor bűnkövet el. És oda jutott a föld, betelt az a pohár, az a gonoszsága, amit ő elkövetett. Betelt az a pohár, úgymond, ami Istennél volt, hogy vége kellett, hogy legyen ennek a világnak. És van utána egy nagyon érdekes félmondat a 8. versben, hogy betelt a világ gonoszsága, de mit mond az Isten? De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Volt egy ember, akinek Isten megkegyelmezett. Azt mondta, hogy ez az emberiségnek vége, a bűn miatt. De volt valaki, Noé, aki miatt mégis volt tovább. Aki miatt mégis volt tovább, kegyelmet talált Noé az Isten előtt. És itt is láthatjuk, hogy Isten kegyelmező Isten. Kegyelmezett Noénak. És Noé miatt az egész emberiség mehetett tovább. Ő is úgymond egy előképe az Úr Jézus Krisztusnak. Isten rátekintett Jézusra, és kegyelmezett Noénak. Noé nem a jó cselekedeteivel érte el azt, hogy kegyelmet kapott. Egyszerűen Isten kiválasztotta őt, és kegyelmet talált Isten előtt. A másik történet, amitről gondolkodtam, ami számomra még csodálatosabban ábrázolja, hogy az az Isten, akit mi az Új Szövetségben megismerünk, az ő kegyelme által ugyanaz volt az Ószövetségben is. Ami ezt számomra egyik legjobban bemutatja, az Mózesnek a élete, a Mózesnek a története. Ha belegondolunk abba, hogy Mózes 40 évesen egy magabiztos, egy bátor, egy erőteljes ember volt, aki kész volt kivinni a népét, kivinni a zsidó népet Egyiptomból, és ezzel a önbizakodásával, ezzel a lelkesedésével oda jutott, hogy egy embert meggyilkolt. Hogy gyilkosságba esett. És 40 év múlva megnézzük ezt a Mózest, aki gyilkolt. Ott látjuk Izrael népének fejedelmeként, a legszelidebb emberként, akit Isten olyan közel enged magához, mint senki mást. Gondoljunk abba bele, ő egyik legsúlyosabb bűnt követel, gyilkolt, és Isten a legközelebb engedi magához. Hát mi ez, ha nem kegyelem? Hogy megváltoztatta Isten az ő életét? Hogy cselekedett így, hogy fogadhatta el így Isten őt? Úgy, hogy háta mögé vetette a bűnt. Úgy, hogy előre nézett Jézusra, és el volt fedezve ez a bűn, amit Mózes elkövetett. Amikor Isten mondja a 10 parancsolatot, és oda jut, hogy ne ülj. Vajon eszébe jutott akkor Mózesnek, hogy hát én is adottam. És mégis szabad vagyok. Találkozhatok az Úrral, mert el lett törölve ez a bűn. És ez ugyanígy ránk is igaz. Ha Mózessel az Ószövetségben igaz volt ez, hogy azt a súlyos bűnt, amit ő akkor elkövetett, Isten eltörölte, és képes volt Mózest úgy átformálni az ő jellemét, képes volt úgy átalakítani őt, és Mózes pedig engedett is neki, hogy úgymond Isten népének fejedelmévé lett, aki felmehetett a hegyre, beszélhetett Istennel, hát velünk nem lenne képes ezt megtenni az Úr. Nem lenne képes megszabadítani a mi bűneinktől. Nem tudna megváltoztatni akár a legsúlyosabb bűnökből is, nem tudna kimosni bennünket az Úr. Hát képes erre, hogyha mi is odaadjuk erre magunkat. Ha el tudjuk azt hinni, hogy az, ami Mózes bűneire elég volt, az áldozat, az Úr Jézusnak az áldozata, ugyanúgy a mi bűneinkre is elég. És ahogy Mózes meg tudott változni, ugyanúgy Isten képes bennünket is átformálni. Istennek mindegyikünkkel terve van. Ugyanúgy, ahogy Mózes életével terve volt. Nem lehetett ezt 40 éven keresztül látni. Ott volt a pusztában, terelte a bárányokat. Már lehet, hogy ő is lemondott arról, hogy valami nagyot fog tenni valaha. Hát ő már kudarcot vallott. Ő úgymond már leszerepelt. Hát hova jutott az ő jó szándéka? De Istennek terve volt vele. És nagyon sok idő után derül csak ki, és bontakozott ki Istennek a szándéka, Istennek a terve. És amikor megszólította Mózest, akkor engedett neki. Hát olvassuk, hogy nem kevés meggyőzés kellett az Istentől, de beleállt ebbe a feladatba. És Isten kezébe adta az ő életét, amikor szólt neki, hogy menj a fáraóhoz, menj, amikor szólt, hogy Eszter, azt engedelmeskedett neki. És ugyanígy a mi életünkkel is Istennek terve van. Mindegyikünknek egy olyan terve van, amit hogyha felülről nézi az Isten, egy nagyon jó terv. Egy olyan terv, amiben ő gyönyörködni tud. Gyönyörködni tud benne, ha mi is beleállunk ebbe a tervbe. Ha mi is kutatjuk, keresjük, Istenem, mit akarsz velem tenni? Istenem, mit akarsz velem tenni? És ha megértem, ha ráállok, akkor olyan terv lesz, ami ugyanúgy kiábrázolja Isten kegyelmét, Istennek a szeretetét a mi életünkön keresztül. Tehát Mózes életében láthattuk, hogy képes Isten mi kegyelmesen megváltoztatni egy embert, és magához emelni, magához vonni fel a hegyre. Teljesen megváltoztatta Mózest. Szeretném most kicsit visszatérni a alapigéhez, ami még engem különösképpen megragadott, és azért is a 27. verstől kezdtem felolvasni ezt a részt, mert számomra az egész ebben a történetben olyan félelmetes az, ami történik, fő ebben a történetben. Mégpedig itt erre gondolok, hogy mire képes az ember. Mire képes az ember. Hallottam, én beszélgettem emberekkel, és volt, aki azt mondta nekem, bizonyos felfogásúak közé tartozott, hogy hát a zsidók milyen gonoszak voltak. Milyen gonoszak voltak, hogy Jézus Krisztus megfeszítették. És hát ez egy nagyon nem egy egészséges gondolkozás, mert ha csak ezt a történetet nézzük meg, azt látjuk, hogy hát nem csak a zsidók voltak ott, hanem ott volt Pilátus, ott voltak a római katonák, a vitézek, ott voltak a pogányok is. A zsidók határozták el, hogy ezt teszik, és a pogányok pedig ezt végrehajtották, adták magukat, hogy meggyilkolják Jézus Krisztust. Megállapította Pilátus is, hogy nincs bűn benne, de odaadták ők is erre magukat, és aktívan részt vettek benne. Tehát ugyanúgy, mint pogányok, idézőjelben mi is azok vagyunk, nekünk is ott van a részünk Jézus kereszt halálában. És ami félelmetes nekem, ez a rengeteg csúfolódás. Ezt az igerészt, amit itt végigolvastunk, nagyon sokszor olvashatjuk azt, hogy Jézus Krisztus kicsúfolták. És a csúfolódás az ördögnek egy nagyon gonosz eszköze. Egy olyan eszköz, amivel a másikat meg lehet alázni. A másikatról hazugságokat lehet mondani, kinevettetni, megalázni, nem csak saját maga előtt, hanem ott is a katonákat odahívták, mert akkor van igazából súlya a másik kicsúfolásának, ha van egy közönség is, és azelőtt tették meg, hogy Jézust itt kicsúfolták. De mondom itt, ha végigolvasjuk, többször előfordul ez a csúfolódás szó. És én azért is tartom ezt súlyosnak, mert a mai világunkban nagyon jellemző a csúfolódás. Egymás kinevetése. Akárha a kabaré, meg a különböző ilyen humoros műsorokat nézzük, rengetegszer csúfolódás az alapja különböző vicceknek, poénoknak. Nem méltó a hívő emberhez. Nem méltó a hívő emberhez, hogy ebben részt vegyen. Nem méltó. Nem méltó. Hát az ördögnek ez volt az eszköze, nekem mi közöm hozzá? Miért kell azt hallgatnom? Miért kell úgymond magamévá tegyem, vagyis hogy elfogadjam, és úgymond táplálkozzak az ilyen típusú táplálékkal. Nyilván van egészséges humor, én nem arról beszélek, de a csúfolódás az ördögnek az egyik eszköze. Ne legyen részünk benne. És az is olyan súlyos a számomra, hogy az ördög ezt nagyon magas szintre fejlesztette Jézus esetére. Az Úr Jézus, mint király jött. Ő úgy jött, hogy Isten országát hirdette. Azt kellett volna a zsidó népnek tennie, elfogadni őt, mint prófétát, mint aki Isten szavát mondja, el kellett volna fogadni, mint főpapot, aki Isten fia, akit Isten kent fel a szolgálatra. És el kellett fogadni, mint királyt. És Mit látunk ebből? Nem fogadta el. A vezetőség, a vének, a főpapok, az írástudó, nagy része a zsidó népnek nem fogadta el őt, mint király. Talán prófétának mondták többen, de igazából nem volt nagy megtérés hullám, nem tértek meg a vének, mind, hanem nagyon kis részük volt az, aki Istennek engedett. És mégis történik ebbe a történetbe egy koronázás. Csak épp csúfolódásból. Tehát annyira fájdalmas azt olvasni, hogy tövis koronát raktak az ő fejére, hogy katonai palástot terítettek rá, egy valami bíborpalást, nátszálat, és csúfondárosan a katonák hódoltak előtte. Hát ezt a saját népének kellett volna tenni igazából. De az ördög felbuzdította a pogányokat, hogy csúfolódjanak. Ők játsszák el, hogy mi történik. És tudjátok, bennem az van, hogy ilyen a sátán, ezt akarja, ezt tette Jézussal, és tudjátok, az is bennem van, hogy amikor az Úr Jézus felvitte egy magas helyre, és azt mondta a sátán, hogy minden a tiéd lesz. Nézd, és megmutatta a világ minden dicsőségét. És Jézusnak nem kellett. Mert az lett volna az ára, hogy engem imádjál. Ezt mondta neki a sátán, és Jézus visszautasította azt. És akkor, látod, benne van ez ebbe a történetben, hogy sátán ezt mondja, látod, nem kellett a világ dicsősége, hát kapsz tőlem ilyen dicsőítést, hogy tövis korona lesz a fejeden, meggyaláznak téged. És testvérek, Jézus azért is szenvedte el ezeket a dolgokat, mert nem biztos, hogy a hívő emberekre is jobb dolgok várnak. Nem várhatjuk azt, hogy mi leszünk az élet királyai, úgymond idézőjelben, meg ennek a világnak a leggazdagabb emberei, meg minden jó megy, amit eltervezünk, minden megvalósul, hanem sorozatos kudarcokba futhatunk bele. Nem biztos, hogy minden sikerül, amit eltervezünk. Nem biztos, hogy olyan életpályát futunk be, hogy mindenki arra vágyik, hanem sokszor megaláztatás jut. Sokszor, amikor mi az ördögnek nemet mondunk valamiben, akkor megkapjuk esetleg utána a csúfolódást, megkapjuk esetleg a kudarcokat. Úr Jézus úgy ment végig az életében, hogy mindenben megkísértetett, mindenen keresztül ment, szenvedéseken, megpróbáltatásokon. Nincs olyan új dolog, ami bennünket ér, hogy ő ne szenvedte volna meg. És épp ezért tud segíteni. Épp ezért ott tud velünk lenni a kudarcokban. Végig tudja velünk harcolni, és tudja, hogy milyen érzés a kinevetés, a kigúnyolás, amikor leköpik az embert, amikor akár testileg is valami bántalmazás éri. Ezt mind ő átélte, és tud segíteni. Át tudja érezni, mi történik velünk. Tudja a mi betegségeinket, és az is van róla írva, hogy betegségeinket hordozta. Tudja, hogy mivel küszködünk, tudja, milyen a testi fájdalom. És épp ezért oda tud állni, és tud segíteni. Amellé, aki hozzáfordul. Ehhez hozzá kell fordulni. Ehhez segítséget kell kérni az olyan helyzetben, ami nehéz, ami kudarc, és aztán ő ad vigasztalást. Hát hisz nincs vége a keresztnél, nincs vége a keresztnél az ő életének, hanem jön a feltámadás, és egy új kezdet. Forduljunk hozzá bizalommal. A másik dolog, ami még úgy szemet szúrt meg, hogy úgy elém jött még a történettel kapcsolatban, hogy jött a sötétség. Azt írja az ige, hogy egy 3 órás sötétség volt, míg Jézus a kereszten volt. És erre biztos többfajta teológia van, hogy miért történt ez a 3 óra. Én nem tudom ezeket a teológiákat, nem is értek úgy hozzá, de nekem eszembe jutott több gondolat ezzel kapcsolatban. Egyik az, hogy amikor Isten teremtette az földet, azt mondta, hogy legyen ott, legyen világosság, legyen ott az Úr Jézus. És mindig ő a világosságként Jézus Krisztust ismeri. És amikor a világosságot haldoklik, hát nem természetes az, hogy akkor besötétedik a világ. 3 órára csak. Aztán a másik, ami még eszembe jutott, hogy ami félelemmel tölt el, hogy amikor besötétedik minden, akkor az ördög dolgozik. És ez jellemzi a sátán munkájára, hogy sötétségben munkálkodik. Amikor az a rengeteg bűn Jézus Krisztusra került, amit elkövetett az egész emberiség, amit ti is elkövettetek, amit én is elkövettem, az odavonzotta azt a rettentő démonis eleget, ami besötétítette az eget. Nem biztos, hogy ez így volt, de az biztos, hogy nagy nézőközönség volt. Nem csak emberek, hanem gonosz lelkek is. És ez mind a mi bűneinkért. A bűn mindig vonza a sötétséget. A bűn mindig vonza a gonosz szellemvilágot. Mindegy, hogy az hívő vagy hitetlen követi el. Valamilyen szinten, aki bűnt követel, nyit egy ajtót a sátán felé. Be kell zárni ezt az ajtót. És be tudjuk zárni ezt az ajtót, mert hatalmunk van rá Jézus által. Hatalmunk van, hogy bezárjuk azokat az ajtókat, amiket kinyitunk, akár tévedésből, akár gyengeségből. Hatalmat kaptunk rá, hogy ne tegyük a bűnt. Hatalmat kaptunk rá. Nem kell, hogy a bűn hatalmat vegyen rajtunk. Mert Jézus Krisztus győzött a kereszten. Győzött a kereszten. Azután a másik dolog, itt van, amikor Jézus meghalt, sziklák hasadtak meg. Én azon csodálkozom, hogy csoda, hogy ez a föld nem hasadt meg, amikor meghalt Jézus. Amikor Kain megölte Ábelt, akkor azt mondja Isten, hogy a vére kiált hozzám a földre. A vére kiált hozzám. Vajon Jézus vére, az ártatlané, a szenté, a tökéletesé. Hát, az hogy kiálthatott a földről? Az hogy kiálthatott? Az hogy nem hasadt meg a föld, amit Isten az ő jelenlétébe alkotott meg? Amit az ő jelenlétébe történt a teremtés? És hogy bírta ez a teremtett világ elhordozni azt, hogy az egyik teremtmény az ember, megöli az Istennek a fiát? Hát elhordozta, de sziklák hasadtak meg. De ez is egy jelértékű, hogy mennyi minden gyászolta az Isten fiát. A történetben még benne van itt, hogy ketté hasadt a kárpit a templomban. És ez számomra azt jelenti, hogy szabad az út Isten felé. Szabad az út Isten felé. A zsidó népnek az egyik hibáját talán úgy tudnám elmondani, hogy ismerték Istennek a parancsolatait. Mint ahogy mi is ismerjük, hogy milyen normák vannak ránk szabva az ige szerint. Tudták, hogy mit kellene cselekedniük. Tudták, hogy mit kellene cselekedniük. És bizonyos mértékig folytott az Isten tisztelet is, az áldozatok bemutatása, a ünnepeknek a betartása. Csak az volt a gond, hogy nem tudták ezt teljes szívből tenni. Nem tették ezt teljes szívből. Nagyon kevés zsidó ember volt az, aki valódi Isten hittel rendelkezett. És ez egy olyan félelmetes dolog, hogy az a nép, akit Isten arra jelölt ki, hogy az ő nevét hirdesse, papja legyen, látszólag teszi a dolgát, de Isten szerint